Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A stúdióból Németh Andrea vagyok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Halas Rádió Jóllét magazin adását hallhatják. Ma a természetgyógyászatról és azon belül a fülakupunktúráról beszélgetünk. Néhány perc múlva kezdjük.
Jóllét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a stúdióban mai beszélgető partnerem Kovács Karolina természetgyógyász, aki segítségünkre lesz az alternatív gyógymódok világában eligazodni. Köszöntelek, Karolina, és azt is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia, Andi! Köszönöm ezt a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit is.
Szeretném, ha elsősorban elmondanád nekünk, hogy mit foglal magába a természetgyógyászat, és mi is a fogalma, mit jelent?
Nem olyan könnyű meghatározni a fogalmát, de hát megpróbálkozunk vele. A természetgyógyászat az tulajdonképpen több ezer éves hagyományokra és a legmodernebb kutatások eredményeire egyaránt támaszkodó tudomány, amely a betegségek leküzdését az emberi szervezet öngyógyító képességével, tehát saját védekező rendszerünk irányításával és szabályozásával igyekszik elérni. És ezt természetes gyógymódok alkalmazásával valósítja meg. Ennek a táplálkozás, reflexológia, akupunktúra, fitoterápia, aromaterápia és egyéb irányzatok. Ami még fontos, az, hogy a természetgyógyászat szemléletmódja az holisztikus, és ez a görög holosz szó az azt jelenti, hogy teljes vagy egész. Az ember testi, lelki és szellemi létét egy egységnek tekinti, és éppen ezért az alkalmazott módszerek azok mindig személyre szabottak, és az igényeknek megfelelő kezeléseket alkalmaznak.
És te milyen indítatásból lettél természetgyógyász?
Engem már egészen kiskorban érdekelt maga a természet, úgynevezett szemlélődő gyerek voltam. Az a fajta, aki órákig elüldögél egy helyen, a fűben is nézi, hogy a hangyák milyen útvonalon gyűjtik be az élelmet. Nagyon nyitott és érzékeny voltam a környezetre, az élővilágra. És arra emlékszem, hogy a nagyanyámmal nagyon gyakran gyűjtöttünk teafüveket, teákat, készítettünk tinktúrákat, kenőcsöket. Ő volt tulajdonképpen az első tanítómesterem. Egyébként a bibliai történeteket is ő ismertette meg velem először. Nem sok maradt meg ezekből az emlékezetemben, de az ő lénye, a kisugárzása, a gondoskodása és az, hogy mindenki szerette őt, ez nagy hatással volt rám, és igazi példakép a mai napig számomra. Ugye a másik hivatásom az, hogy tanár vagyok, és ezt már 12 évesen eldöntöttem. Ez tulajdonképpen nem is döntés kérdése volt, hanem egyfajta felismerés. Ezt úgy szoktam hívni, hogy aranypillanat, amikor is rátalálunk a helyes útra, és megerősítést kapunk. Ez olyan, amikor a Szentlélek megsimogatja az ember arcát, hogy jó, jó úton jár. A természetes módszerekkel való gyógyítás vágya az fokozatosan erősödött bennem hosszú évek alatt, és egyre nagyobb ösztönzést éreztem, hogy alaposabb ismereteket szerezzek. És volt egy nehezebb időszak az életemben néhány évvel ezelőtt, és ezután döntöttem el, hogy követem a lelkiismeretem hangját, és végre olyan irányba fordulok, amely, hát amerre már régóta szerettem volna elindulni.
Akkor neked ez az indítatás már a gyökerekből táplálkozik, és
hát
onnan
így is ered. Lehet mondani, igen, igen.
És az, akinek esetleg hasonlóan, mint neked, van ilyenfajta vágya vagy elképzelése, annak mit tudnál mondani, hogy hogyan lehet valakiből természetgyógyász?
Az nagyon fontos, hogy ma Magyarországon hivatalosan csupán egy intézményben van lehetőség természetgyógyászként vizsgázni. Ez a gyógyszerészeti és egészségügyi minőség és szervezetfejlesztési egészségügyi szakképző és továbbképző intézet Budapesten. Két alap modul létezik, az alap természetgyógyászat és az alap egészségügyi modul. A két alap modulra való felkészülés az más intézményben is történhet, de itt érdemes alaposan tájékozódni és okosan választani, mert sajnos bizonyos helyeken távoktatásban készítenek fel vizsgázókat irdatlan pénzekért. Ez teljesen hiteltelen. És a két alapmodul és az érettségi az feltétel a képzéshez, és a két sikeres vizsga után lehet szakirányt választani, majd a tanfolyam elvégzése után szintén vizsgázni lehet az említett intézetben, és a vizsgáknak gyakorlati része is van. Én Béki László tanár úr tanítványa vagyok, és elmondhatom, hogy életem végéig hálás leszek neki azért, mert úgy készített fel bennünket ezekre a vizsgákra, hogy személyesen jelen lehettünk a kezeléseknél, hallhattuk, hogy kommunikál a betegekkel, tanulni lehetünk annak, hogy az ő tapasztalata, a hite, az empátiája, hogyan segíti a munkáját. És még egy mesteremet szeretném megemlíteni, ő dr. Víg Béla professzor úr, a Semmelweis Egyetem anatómia tanára, aki az egészségügyi modul gyakorlati részéből készített fel bennünket, és ugyan a professzor úr már 70 felett van, de nagyon aktív, irigylésem méltó módon ad elő jógát, oktat, szellemi frissessége és humora az feledhetetlen. Ő a másik nagymesterem. Például az egyetemen alkalmunk volt a csontokat megvizsgálni, kézbefogni, boncteremben jártunk többször is, láthattuk, melyik szervünk, hogy néz ki, hol helyezkedik el, milyen a felépítése. Neki is nagyon hálás vagyok ezért az alapos felkészítésért. Az én szakterületem egyébként a fülakupunktúra, de van prána gyógyítói végzettségem is.
Nagyon szépen köszönöm az eddigieket. Ezek talán arra is, hogy aki még a pályaválasztás vagy továbbtanulásban nem kötelezte magát, annak ez most egy jó lehetőség, és a fül akupunktúrával fogjuk folytatni egy kis zene után.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Kovács Karolina természetgyógyásszal. A természetgyógyászatról, mint önálló és kiegészítő gyógymódokról. Eddig beszélgettünk a természetgyógyászat történetéről, illetve hogy te miért lettél az. Most azt szeretném tőled kérdezni, hogy az alternatív gyógymódok iránti érdeklődés egyre nagyobb is. Mi lehet ennek az oka, miért a természetesebb gyógyulás felé fordulnak az emberek?
Sokféle oka lehet ennek, de van néhány alapvető dolog, amit nem lehet megkerülni. Ugyanis azt látjuk, hogy sok vizsgálat vagy kezelés esetében az embereknek hónapokig kell várniuk. És amikor sorra kerülnek, akkor alig jut rájuk pár percnyi idő. És ez a rendszer túlterhelése következtében jött létre, és nem a gyógyítók hibája, vagy felelőssége ez elsősorban. De ettől még tény. És ugyanakkor pedig az információ áramlás az felgyorsult, és az emberek egyre tájékozottabbá válnak. Egyre szimpatikusabbak azok a kezelési módszerek, amelyek elérhetők, mellékhatásmentesek, természetesek. Valahol az emberek jogos igénye az, hogy olyan kezelést vagy gyógyító szert kapjanak, aminek nincsenek káros mellékhatásai. És ez a tendencia egyre erősebb, és nem lehet figyelmen kívül hagyni. És ami még nagyon fontos, az a kommunikáció. Az emberek igénylik, hogy meghallgassák őket, hogy talán egy orvosi rendelőben nincs minden esetben arra idő, hogy mindenki részletesen kifejtse, mit érez, mit gondol, milyen tapasztalatai vannak. Itt ugyanakkor egy kérésnek is szeretnék eleget tenni most, mert ehhez a témához tartozik, és azt szokták mondani, hogy az éremnek két oldala van. Van egy kedves barátom, akivel együtt jártam Béki tanár úr két tanfolyamára is, ő a Budapesti Honvéd Kórház sürgősségi osztályának egyik orvosa, és ő elmesélte nekem, hogy a beérkezett panasz bejelentések nagy része az nem az ellátás minőségére vonatkozott, hanem a kommunikációs nézeteltérésekre és hibákra. És ugyanakkor azt is hozzátette, hogy jó lenne megerősíteni a köztudatban azt a tényt, hogy egy kórházi sürgősségi osztályán életveszélyben lévő embereket látnak el. Tehát egy epegörccsel vagy krónikus fájdalommal a háziorvost vagy a szakorvost kell felkeresni, ugyanis a sürgősége az nem azt jelenti, hogy itt sürgősen és gyorsan ellátják a betegeket, hanem azokat látják el elsősorban, akiknek perceken múlhat az életük.
Talán még azt is hozzátehetjük, hogy nagyon fontos az, hogy amit említettél is, hogy az odafigyelés. Azt hiszem, hogy aki beteg vagy azt érzékel, hogy valami nincs rendben, fontosnak tartja, hogy figyeljenek rá és hallgassák meg.
Hogy nem, így van.
Hol húzódik az orvos és a természetgyógyász tevékenysége közötti határ?
Ma Magyarországon csak orvos diagnosztizálhat, és ez a legegyértelműbb határvonal. Ugyanakkor egyre gyakoribb az együttműködés orvosok és természetgyógyászok között, sőt, egyre több orvos dönt úgy, hogy természetgyógyász végzettséget is szerez. Gondoljunk csak a homeopátiára. Ugye ma a homeopata orvos csak az lehet, akinek orvosi végzettsége van. Abban a csoportban, ahol én végeztem, 3 orvos is szerzett természetgyógyász végzettséget. Tehát egyre többen felismerik a természetgyógyászatban rejlő lehetőségeket, és igyekeznek alkalmazni ezeket a saját praxisukban.
Itt próbáljuk azt nézni, hogy hol a hasonlóság és különbség, és itt például a kezelések megkezdése előtt kell-e orvosi vizsgálat.
Tehát a természetgyógyász ugyanúgy anamnézist vesz fel, tehát áttekinti a meglévő leleteket, kikérdezi a beteget, és hogyha kérdései merülnek fel, akkor azokat megbeszéli a konzulens orvossal, ugyanis minden természetgyógyásznak kötelessége az, hogy kapcsolatban legyen olyan orvosokkal, akiktől tanácsot kérhet, esetleg hozzájuk irányítsa a betegeket. Ha például a tünetekből arra következtet, hogy mondjuk epeköve lehet egy páciensnek, akkor mindenképp javasolnia kell, hogy forduljon a házi orvosához, a panaszaival. Házi orvos az bizonyára beutalja majd a belgyógyász szakorvos kollégához, és aki majd a további teendőket megteszi. Vagyis nem diagnosztizál, hanem javasol például májméregtelenítő kúrát, esetleg akupunktúrás kezelést, miután az orvosi vizsgálat megtörtént.
Említetted, hogy neked a fül akupunktúrára szakosodtál. Most erről néhány szóba az eredetéről, ha bemutatnád nekünk a fül akupunktúrát.
Rendben. Tulajdonképpen a fül kezelésének a története az gyakorlatilag egybeesik a hagyományos kínai orvoslással, és erre utaló leírásokat nagyon sok régi tankönyv tartalmaz, ilyen például Huangti, a sárga császár nevéhez fűződő Huangti Nei Ching, vagyis a sárga császár belgyógyászati könyve, időszámításunk előtt a 3. századból. Ami Európát illeti, például vannak írásos feljegyzéseink arról, hogy Assisi Szent Ferenc a szempanaszát a fülcimpa égetésével és átlyukasztásával kezeltette. Akkor a későbbiekben Európában a népi gyógyászatban az 1700-as évektől kezdődően több betegséget is gyógyítottak hasonló módon. Van konkrét feljegyzés arról, hogy 1637-ben egy portugál orvos, Lusitanus nevű orvos már leírta a fülégetésnek a használatát bizonyos fájdalmak kezelésére. Ugyanebben az időben 17., 18. és később a 19. században Japánban, Perzsiában is alkalmazták ezeket a módszereket. Az 1900-as évek elején Lyon városában eredményesen működött a fül bizonyos területeinek kiégetésével egy javasasszony, és az ő eredményei indították el tulajdonképpen Paul Nogier francia neurológust a fülakupunktúra tudományos vizsgálatára, és 1956-ban jelentek meg az első publikációk Németországban. És ezek után, ezek hatására a fül és az egyéb hasonló gyógyításra alkalmas területek vizsgálata az felgyorsult, és későbbi kutatások azt támasztották alá, hogy a testen több reflexrendszer is található, a lábfejen, a hason, az arcon, az orron, a skalpon, még a szájüregben is. A test egészen hologramszerűen kivetül ezekre a területekre, és ezeket holografikus kivetüléseknek, mikrorendszereknek nevezzük. A mikrorendszerek meghatározása Dél nevéhez fűződik, és az erről szóló ismereteit 1972-ben hozta nyilvánosságra, és bizonyított tény, hogy a mikrorendszerek energetikailag kapcsolatban vannak a hagyományos kínai orvoslásból ismert a testet behálozó energia csatorna vagy meridián hálózattal. És legvégül a fülakupunktúrának van egy ága, amelyel a szenvedély betegeket gyógyítanak. A kidolgozói dr. Van Hongkong idegsebész és Michael Smith, amerikai pszichiáter, aki által Magyarországra is eljutott az úgynevezett AcuDetox program, melynek ma is legnevesebb képviselője dr. Őri Ajándok.
Hallottunk elég részletesen az eredetéről, tartani fogunk egy kis szünetet, és utána a folytatásába pedig majd a fülakupunktúrának az alkalmazási területeiről fogunk beszélni. Hallgassunk zenét!
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Önök a Jól lét műsorát hallják. Kovács Karolinával beszélgetünk a természetgyógyászatról és azon belül a fülakupunktúrás módszerről. Melyek a fő alkalmazási területei, vagy hol alkalmazzák ezt?
Alkalmazhatjuk egyes emésztőrendszeri betegségek esetében, légzőszervi betegségeknél, szív- és keringési rendellenességek esetében, vérképzőszervek zavarainál, urogenitális rendellenességeknél, mozgás szervrendszeri panaszoknál, zavaroknál, fájdalmaknál, neurológiai vagy pszichiátriai betegségeknél, nőgyógyászati problémáknál, szembetegségeknél, bőrbetegségeknél, hormonzavarok, esetleg szenvedélybetegségek kezelésére is.
Most az egyszerűség kedvéért, hogyan képzeljük el azt, hogy ugye van a fül, és akkor van egy adott betegségünk, tehát ennek a működési elvéről, ha mondaná néhány szót, hogyan vetül az a fülre?
Az úgynevezett Csi elmélet alapja, az a régi kínai elképzelés, mely szerint láthatatlan energiapályák, úgynevezett meridiánok hálózzák be az egész testet, és ezek végpontját az akupunktúrás pontok jelképezik. Három ideg van a fülön, ami összeköttetésben áll az agy szürke állományával, és több akupunktúrás pont is található rajta, ezért a tűszúrás által kiváltott impulzusok gyorsan elérik az agyat, és a beérkező információk azok értelmet nyernek, és beindulnak a természetes gyógyulási folyamatok. És egy-egy fülzóna több szervi ponthoz tartozik, összesen körülbelül 200-hoz. És az akupunktúrás pontok a bőr felületen meghatározott helyen rendelkező amorf alakú 0,5 és 2 mm átmérő kis területek, és ezek zömmel ezeken a meridiánokon helyezkednek el, és így például egy-egy mikrorendszeren keresztül mondjuk a fülön elérhető az összes szervünk, mert ezek összeköttetésben vannak egymással. Tehát az akupunktúrás pontok stimulálása szabályozza a szervek energiaellátását, azzal, hogy például beindítja az energia áramlást egy adott meridián vonalon. Tulajdonképpen a kezelés az elősegíti a szervezet öngyógyító mechanizmusának a beindulását. És azt hadd tegyem hozzá, hogy a meridián vonalak megléte az ma már nem hit, hanem tájékozottság kérdése. Több tudományos módszerrel is bizonyították ezek a vonalak meglétét, például az akupunktúrás pontokban jellemzően alacsony elektromos ellenállást mérhetünk, például mondjuk a válpontban egy válsérülést követően, vagy mondjuk az uréter pontban vesekő esetén. Egyes hagyományos akupunktúrás pontokon végzett szúrás az nagy változást okozhat az EEG-n, az elektroenkefalográfiás műszeren, a véráramlásban, a légzés frekvenciában. Kínában egyébként most is működnek olyan kórházak, ahol a műtét esetén hagyományos akupunktúrás fájdalomcsillapítást kérhetnek a betegek, és ez működik.
Ha jól értem, még lehetne egy állapotfelmérést is, bár lehet, hogy végeznek is, hogy a meglévő pontoknak az energiaszintjét, hogyha vizsgálják, akkor azzal ki lehetne mutatni egy-egy...
Utalhat, igen, egyes betegségekre. Igen, utalhat.
És hogyan történik egy kezelés, amit persze ilyenkor mindenképpen felvetődik, hogy ez mennyire fáj?
Azért van egy picike fájdalom, de nem kell tőle megijedni. A kezelés lényege tulajdonképpen a megfelelő akupunktúrás pontok fizikai stimulálása. Ez történhet nyomással, dörzsöléssel, szúrással. Ha tűkkel történik a kezelés, az történhet tartós vagy egyszer használatos tűvel. Többnyire rozsdamentes, steril, acélötvözetből készülnek a tűk, de léteznek ezüst, arany, illetve résztük is. Ezek különböző vastagságú és hosszúságú tűk. A beszúrás, mint mondtam, egy pici fájdalommal jár, amit jellegzetesen bizsergő érzés követ, és általában 20-30 perc után kiszokták venni a tűket. A beszúrás előtt és a kivétel után fertőtlenítés következik alkoholos oldattal. A tartós tűk például lehetnek olyanok, amelyek bőrszínű kis raktapasszal rögzíthetők a fülre, és ennek az az előnye, hogy egy hétig minden gond nélkül benne is maradhatnak, így a kezelések száma az csökkenthető. Én még a kezelés előtt egy kis stressz izomlazító masszást is szoktam alkalmazni, amit Béki tanár úrtól tanultam.
Ezt gondolom, hogy segít egy kicsit...
Igen, állazulni a kezelés előtt, igen.
És esetleg érzéstelenítést a tűszúrások előtt?
Hát azt szoktam csinálni, hogy a körmömmel esetleg megnyomkodom az adott területet egy picit. Hogy
akkor már megijed, igen. És onnan már nem fog
reagálni. Akkor kevésbé lesz érzékeny.
Jó, köszönöm szépen. Folytatni fogjuk. A következő blogban majd az életmód tanácsok, gyógyteákról fogunk beszélgetni.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Újra köszöntöm a hallgatókat a stúdióban. Ma a fülakupunktúráról beszélgetünk Kovács Karolinával. Eddig megbeszéltük, vagy mesélt róla, hogy milyen módszerekkel és hogyan történik egy kezelés. Én azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e olyan elváltozások a fülön, amelyek már láthatóan utalnak valamilyen betegségre?
Igen, vannak. Például a fülkagylón egy adott szerv betegsége kivetülhet akkor, hogyha a probléma régóta fennáll, esetleg krónikus betegségről van szó. Fehér, vagy esetleg éppen feketés az a terület, amelynek rossz a vérellátása, illetve gyenge az oxigén ellátottság. Ez egy tipikus jel. Vagy jellegzetesen vörös és dúzzat, ahol túlműködés, illetve gyulladás található. és természetesen most újra megerősítem azt, hogy diagnózist nem állítunk fel, de a beteg kikérdezése és egyéb tünetek megléte után javasolhatjuk neki az orvosi kivizsgálást.
Akkor azért érdemes erre odafigyelni, hogy ha a sajátunk néha nem is látjuk teljes egészében a füled, de esetleg, hogyha családtagunkén észreveszünk ilyen elváltozásokat, azért érdemes utána járni.
Például bizonyos allergiák esetében egészen szembetűnő jelek vannak a fülön.
Említettük itt az elején, hogy fogsz nekünk mondani gyógyteákat, javasolni, úgyhogy halljuk.
Igen, most erre az alkalomra a szív- és érrendszeri problémákra ajánlott teákat, gyógyító fűszernövényeket, teakeverékeket szeretném javasolni. És hozzáteszem, hogy dr. Olá Andortól származnak ezek a javaslatok, aki Béki tanár úr tanító mestere volt annak idején, így általa én is az ő tudását szeretném tisztelettel továbbadni. Az első növényi szívszer a galagonya, a hatóanyagai a flavonoidok, kvercentint és rutint is tartalmaz, amelyek együttesen kedvezően befolyásolják a szívműködést és a vérkeringést, javítja a koszorúsereg véráramlását, csökkenti a szívgörcsre való hajlamot és erősíti a szívizomsejteket. Jól alkalmazható ritmus problémák és extra szisztolék esetében, amikor úgy érzi az ember, hogy néhányat dobban a szíve, majd megáll, és akkor még egy néhányat gyorsan. Fontos a naponkénti alkalmazás. Rövid ideig tartó kúrától nem lehet eredményt várni. Hogyha egymagában főzzük, akkor 2 deci vízzel le kell forrázni 2 kávéskanálnyi galagonyavirágot és levélkeveréket, és hagyjuk ázni körülbelül 20 percig, és reggel és este kellene a teát fogyasztani. Teakeverékben is alkalmazható, például magas vérnyomás, szívizom elfajulás esetén egyenlő mennyiségben keverjük el a galagonyát, a kamillát, a fagyöngyöt és a macskagyökeret. És hogyha ezek mellett még álmatlanság is fennáll, akkor citromfüvet, esetleg árnikavirágot is hozzá lehet tenni. Következő növény, ami javasolható, a rozmaring. A rozmaring illó olajokban és flavonoidokban szintén gazdag, tágítja az ereket, javítja a vérkeringést, és a pajzsmirigy fokozott működése miatti vérkeringési zavarokban is jól alkalmazható, illetve idegi eredetű szívnyomás esetében is. Ha mondjuk alacsony vérnyomásról van szó, akkor egyenlő arányban rozmaringot és borsmentát össze lehet keverni egy kálmossal, kálmosból egy kicsit kevesebbet teszünk bele. A következő növény, ami alkalmazható ilyen típusú problémákra, az a gyöngyvirág. A gyöngyvirág a legrégibb népi gyógyszereink közé tartozik. A szív ingervezető rendszerére hat elsősorban, és a szív elégtelenség enyhe és középsúlyos eseteiben jól alkalmazható. Ezen kívül még vízhajtó is. Azután a fokhagyma, mint sokan tudják, a leghatásosabb szerünk az érelmeszesedés megelőzésére és gyógyítására, és hát a fokhagymát sokan sokféleképp alkalmazzák, azt tudjuk minden bizonnyal értágító, vérnyomás csökkentő, lassítja a szapor, a szívműködést, javul a szívizom vérellátottsága és antibiotikus hatása is van. És a fokhagyma kurának legalább 3 vagy akár 5-6 hónapig is el kell tartani a dr. Olá Andor szerint. Akik viszont a kellemetlen szagok miatt aggódnak, azok elrácsálhatnak néhány borókabogyót, mert így csökkenthető a fokhagyma.
Közömbösíti.
Igen, közömbösíti. Hát megemlíthető még a fagyöngy, ami vérnyomás csökkentő, vértisztító hatású, erősíti a szívműködést, elősegítheti a mélyvérzéses zavarok megszűnését, fokozza az anyagcserét, és fontos, hogy a fagyöngyöt azt fogyasztás előtt estétől reggelig hideg vízben kell áztatni. Hát amit még utoljára megemlítenék, az a vadgesztenye. Ugye a vadgesztenyéből származó kenőcsök azok kiválóan alkalmazhatók visszerekre, és ugyanilyen problémára lehet használni az orvosi somkúrót is, de ebben az esetben vigyázni kell, mert kumarin van benne, ugye vérhígító, és csak kis mennyiségben is borogatásként javasolt alkalmazni. Hát ezeket gondoltam megemlíteni.
Ezeknek a teáknak ugye mennyi az a minimális idő, mert a panaszok megszűnéséig kell ezeket fogyasztani, vagy mennyi az a minimum idő, ameddig biztosan kell, és hogy mi az a kúraszerű?
Az a helyzet, hogy ez egyéni, és ami biztos az az, hogy a kúra ezeknél a gyógyteáknál a javulásig alkalmazható. Tehát azért, hogy a javulás bekövetkezzen, legalább 1/2 évnek azért el kell tennie. Hogyha komolyabb szív problémáról van szó, nyilván a gyógyszerek azok befolyásolni fogják a hatékonyságát, de hosszú időnek és következetesnek kell lenni. Hosszú időnek el kell tennie és következetesnek kell lenni.
Nem tudom, hogy másoknak mekkora az ismerete a gyógynövényekbe, de gondolom, hogy annyira nem tág, hogy melyek azok, amit lehet keverni, vagy lehet ezeket gond nélkül egyszerre többet is fogyasztani, vagy nem árt azért ismerni, hogy melyiknek mi a...
Így van, így van. Például most említettem két olyan gyógynövényt is, ami különböző tálkeverékben volt benne. Például a borsmentát, azt nem szabadna keverni mondjuk a citromfővel, mert azért a borsmentának élénkítő hatása van, még a citromfőnek nyugtató. Tehát érdemes azért tájékozódni előtte, hogyha ellentétes hatásúak, akkor azért ne tegyük bele ugyanabba a keverékbe.
Nagyon szépen köszönöm. Ma nagyon sok érdekes dolgot hallhattunk, és a mai adásunk végéhez értünk. Megköszönöm a segítségedet és a sok érdekes információt.
Hát én is köszönöm a lehetőséget, és a hallgatóknak jó egészséget kívánok.
A gyógyulni vágyóknak azt hiszem mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy milyen gyógymódot szeretnének panaszaikra. Egy valami nagyon fontos, hogyha a testünk jelez, valami zavar támad az egységben, soha ne bagatelizáljuk el ezt, és forduljunk időben szakemberhez.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A Halas Rádió Jól lét magazinját hallották, melyben a természetgyógyászatról, fülakupunktúráról beszélgettünk Kovács Karolinával. Elköszönök hallgatóinktól, kérdéseiket feltehetik az infokukac@halasradio.hu e-mail címen, valamint régebbi riportjainkat is meghallgathatják a halasradio.hu honlap hangalmumában. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, a mikrofonnál Németh Andreát hallották.
Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.